Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ebben a szeretett vendégségünkön, és különösképpen is sok szeretettel köszöntöm itt közöttünk dr. Barátosi Jenőt professzor urat, aki a Magyar Nyílnok Akadémia Etikai Bizottságának elnöke. Nagyon szépen köszönjük azt, hogy eljött ide közénk, és Isten áldását kérem, megkérjük erre a mai együttét. Tegyük ezt énekszóval is, meg imádsággal is, és mindenek előtt a 165. dicséretünket keressük meg. A 165. énekünknek, énekeljük el az első három
Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal elé állni. Itt van a középen, minden csendre térve, ő előtte bújjon térve. Az, aki hirdeti, sajja itt az így, van Isten köztünk, ő kihéjjel nappal, angyal sereg áldj magasztal. Szent az Isten, néki énekelnek, a mennyei fényes lelkek. Hallunk, szózatunk, a mi semmiségek, áldozunk te néked. Csodálatos felség, hadd dicsérlek téged, hadd szolgáljon lelkem néked. Angyaloknak módján, színed előtt állván, már csak mindig kortád látnám. Add nékem, mindenben, te kedvedben járnom, Istenem királyom.
Zsoltárok mind a 8. fejezetét hallgassuk meg. Ó Urunk, mi felséges a te neved az egész földön. Az égen is megmutattad felségedet. Gyermekek és csecsemők szája által is épített hatalmad az ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a borzóállót. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törölt vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Újrá tettek kezed alkotásaim, mindent a lábbal rávetettél, a juhokat és marhákat, még a mezei vonokat is, az égmadarai, a tengervalai, amelyek a tenger ösvényei járnak. Ó Urunk, mi felséges a te neved az egész földön. Meghagyom a fejünket imádkozzon. Urunk Istenünk, áldjuk is magasztalunk téged valóban. Téged, aki ennek a világ mindenségnek a teremtője vagy, fenntartója, aki Jézus Krisztusban mennyei édesatyánkká lettél, aki gondviselünk vagy. Áldjuk is magasztalunk téged, aki szabadító Úr vagy, megszentelő Isten. Áldjuk is magasztalunk azért, hogy mi emberek hozzátartozhatunk, hogy megismerhetünk. Áldjuk is magasztalunk azért, hogy személyes kapcsolatba kerülhetünk veled. Köszönjük, hogy kész vagy bennünket vezetni, mutatni nekünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy a javunkat akarod, hogy érdemes rád hallgatni. És kérünk is, hogy segíts ebben nekünk. Köszönjük neked ezt a mai napot, a délelőtti Isten tiszteleten, és azt, hogy újra együtt lehetünk. Álljunk is magasztalunk egyet a családos együtt létért. És azért, hogy együtt gondolkodhatunk és beszélgethetünk rólad, te országodról, a te dolgodról. Kérünk téged, hogy szent lelked által légyünk és hányunk számunkra ezt az alkalmat, ezt az életet, ezt az életet, az új Jézus Krisztusért kérünk. Készül az előadás, illetve a bizonyságtétel meghallgatására a 226. dicséretünket énekeljük. 226. énekünk így kezdődik. Irgalmas Úristen, imádom én nézem, irgalmas Úristen, imádom én nézem. Az első négy verse
Irgalmas Úristen, imádom én nézem, irgalmas Úristen, imádom én nékem, mert te benned bízik, Uram az én lelkem, és te benned nyugszik, Uram az én csímem. Szárnyal alá vettem az én reménységén, míg elmúlnak tőlem az én ellenségén, és igen távoznak tőlem én bűneim, csak te benned lépszek, Uram, én örömim. Te hozzá kiáltok, hatalmas Úr Isten, mert nincsen én vélem, ki már jót tehessen, én ellenségimtől engem megmenthessen, és én hozzaimban mi jóra vihessen. Velem én szent atyám, nagy sok jókat tettél, mert én nékem mennyből őriző küldöttél, én ellenségimből engem megmentettél, és az én szívemben örömmel vettél.
A címet már látod, szinte le is gondolom, hogy ez a című hivetünkbe, és nagyon izgalmasnak tűnik, csak kérjük szépen, hogy mit is takar ez a cím.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm gyülekezet itt lévő tagjait. Sajnálom, hogy nincsenek többen, de öröm, mert biztos így könnyebben tudunk egymás között beszélni, és azt szeretném kérni, hogy bárki, ha előadás közben az egy-egy kép kapcsán, amit kivetítek, vagy pedig, amit mondok, avval kapcsolatban valamilyen észrevétele kérdése van, nyugodtan közbe tegye meg, tehát nem a végén vitatnánk meg adott esetben azt a problémát, ami valami mondatomból kihallatszik, vagy félrehallatszik, hanem közbe is lehet szólni, engem nem zavar. Tehát jobb lenne, hogyha egy ilyen szélesebb körű beszélgetés jellegű lenne a mai délutánunk. Tehát a címe az előadásunknak két ember Jézussal, Jézus nélküli Európa. Ahogy Fézsdám, igen, megvan. Köszönöm. Nincs technikai dolgok. Két ember Jézussal, Lukács 7.36-50 között, nem olvasom föl, csak a lényegét mondom. Tehát A Sanhedrinben, a 71 tagú Sanhedrinben voltak a szadduceusok, a főpapok, a farizeusok, és ennek a Sanhedrinnek a főtanácsnak a tagjai közül egy farizeus meghívta Jézust, hogy ebédeljen vele, mert meg akarta ismerni a tanítását. Tehát ez a farizeus egy olyan valaki volt, aki kíváncsi volt Jézusra, mert nem lehetett tudni, hát ő az igazi proféta, és azért jó, hogyha kapcsolatban van vele. Ugyanakkor a farizeus önigazságú kíváncsi ember volt, és szerette volna kifaggatni Jézust, hogy mi is az ő tanítása. De Jézus leült, illetve letelepedett. A Biblia helyesen mondja, hogy letelepedett, mert én is jártam ebbe a környezetbe, tehát nagyon problémás ott, mert nem ilyen székeken ültek, hanem tulajdonképpen letelepedtek, és a lábuk egy kicsit a hátuk mögött volt. Ez azért fontos, hogy megértsük, hogy mi is történt, mert oda jött egy bűnös asszony, és még ők tárgyaltak, nem is egyedül volt a farizeus, hanem többen voltak vele, csak faggatták Jézust, tesztelték, kíváncsiak voltak rá, az alatt bement egy bűnös asszony, és megtente Jézusnak a lábát. Jézus észrevette és hagyta. Ez már önmagában felháborította a farizeusokat. Ez egy érdekes dolog, több farizeus történetben látjuk azt, hogy Jézus kíméletlenül felháborította, mikor észrevette azt, hogy csak a formaságok a lényegesek számukra, és nem pedig a szívüknek az indulata. Ennek az asszonynak, a bűnös asszonynak a szíve indulata volt tiszta, és azért fogadta el tőle Jézus azt, hogy a lábát, ugye ott általában a sivatagi száraz körülmények között bizony kiszáradt az embereknek a lába, hogy betenje olajjal. És ő szemrányást tett a farizeusnak, és azt mondta, hogy hát te tulajdonképpen meg se kínáltál semmivel, nem adtál lehetőséget, hogy megmossam a kezemet vagy a lábamat, ez az azt, hogy meg bejön, és egyszerűen drága olajjal megkeni a lábamat. Nagyon érdekes, a farizeus kíváncsi volt Jézusra, de ezért, mivel kíváncsiságból kérdezte Jézust, nem tudott személyes kapcsolatba kerülni. Ugye az imádságban is hallottuk azt, hogy Uram, add, hogy személyes kapcsolatunk legyen veled, mert a személyes kapcsolat fontos Jézus számára, nem általában, nem azt akarja, hogy szép éneket énekeljünk, szép felolvasok a Bibliából a mondani valókat, de a szívünk zárva maradt. Ennek az asszonynak a szíve nyitva volt. A vagyonában és igazságában bízó gazdag nem tudott kapcsolatot teremteni Jézussal, szembe a bűnös asszonya, aki nem volt olyan művel. A farizeusok, ugye tudjuk róluk, hogy ők nagyon ismerték a Tórát, tehát a Mózesnek az 5 könyvét, de annál lényegesen többet, mert ők a Talmudnak, a hagyományoknak a tisztelői is voltak, és a szájhagyományok alapján, ami nem olyan volt a régi szájhagyomány, mint a mostani, nem kaptak annyi információt az emberek, mint most a televízióból, rádióból, szomszédtól, mindenkitől, hanem egyszerűen tudták sokkal jobban memorizálni a hagyományokat, és megtartották azokat. Tehát az egy nagyon művelt, a Koránnak tanult embere volt, hiszen a farizeusok mellett voltak az írástudók, és azokkal is vitatkoztak, de farizeusok között voltak persze földművesek is, ezt talán azt tudnánk mondani, mint egy rend, tehát mostani modern rend volt, amelynek a tagjai nem sokan voltak, 6000 voltak Izraelben, körülbelül Jézus idejében, de ez a legműveltebb réteg csak kérdezte. Mivel tudja megfogni? Néha mi is vitatkozunk úgy az asszonnyal, vagy az asszonyokat férjükkel. Na, provokálom, mit visel el még? És hát így provokálták Jézust, de nem a szívüket akarták megnyitni Jézusen. Az asszony pedig, a bűnös asszony odaborult, és megalázta magát, és csak Uram, és mi történt az, hogy ő tudott kapcsolatot teremteni Jézussal, a farizeus nem tudott kapcsolatot teremteni. Az európai kultúrában felnőtt önigazságában bízó nemzedék él ma, tehát a technikát fejlesztettük, civilizált ország vagyunk, gyakorlatilag civilizált Európa, amely biztos abban, hogy mi legyőztük a természetet, mint Davidova természet átalakító, annak idején a középkorosztály tanulta ezt az iskolában, ugye a nagy tervek voltak, hogy mi uraljuk a földet, és a mai nemzedék ugyancsak, mint ahogy ez a Sanhedrinbe ülő, ugye azt mondtuk, hogy a farizeusok ott ültek, mert a Sanhedrin egy fontos hely volt. Az volt a mai Európa tanácsnak megfelelő, volt egy globalizált világ, a globalizált világnak a központja a Róma volt, és volt egy tanácsa, ugye Izraelbe a zsidóságnak, a Sanhedrin, és ott hozhattak törvényeket, különösen felekezeti ügybe, de ahogy majd látjuk Jézus elítélésében, vagy láttuk Jézus elítélésében is nagy szerepe volt ennek a nagy tanácsnak. A mai nagy tanács az Európa Parlament Brüsszelbe ül, van egy világhatalom, úgy hívják, hogy Egyesült Államok, és van egy Sanhedrin, bocsánat, nem Sanhedrin, hanem egy Európa Parlament, és az Európa Parlamentbe ülnek a nagy tanácsba, akik a tradicionális értékrendszer elírás van benne, feladó társaság. Tehát nem vették be az új európai alkotmányba azt, hogy Európa a kereszténységnek köszönheti azt, hogy olyan eredményt élt el, hogy több mint 1000 esztendőn keresztül gyakorlatilag a világ kultúrájának meghatározó szerepe volt Európában. Miért? Mert megismerte a kereszténységet, és bűnei ellenére is azért fönntartotta azokat az értékeket, amit Sumir Hammurapitól gyakorlatilag Akkád, és utána pedig Jézus Krisztus által megerősített 10 parancsolat alapján alakították a törvényeket is. Ezeket hajlandó feladni a mai nagy tanács, azért, mert így imponál annak az új globalizált központnak, onnan jön a világ szellemi pozitív és negatív áramlata. De a kérdés az, hogy vajon mit jelent ez Európa számára, az európai ember számára, a mi számunkra, abban az esetben, ha feladjuk ezt a tradícióinkat. Ha megnézik a ifjúságunkat, vagy nem csak a mi ifjúságunkat, különösen a nyugati ifjúságokat, gyakorlatilag abszolút negatív képet kapnak arról, hogy mit tartanak értéknek. Mi az, ami az értéke, mi határozza meg az ő mai kulturális értékét. A kultúránk alapja, az európai kultúránk alapja az értékek, a törvénybe foglaltak és az elfogadottak. Azért mondom, hogy a törvénybe foglaltak és elfogadottak, mert ma is a törvényben még élnek a 10 parancsolat bázisán kialakult törvények, de az új társadalom nem fogadja el. Azért mondjuk Magyarországon is, hogy Magyarország a következmények nélküli ország, mert a 10 parancs alap törvényeit, nem beszélve a Jézusi törvényről, egyszerűen nem tartja be valaki, abban az esetben nem történik semmi sem. Na és mi történik? Ezt vetik föl tehát. Sajnos nekem ilyen tapasztalatom van, magas szintű vezetőkkel, egyetemi tanára, aki egyszerűen nem érzi azt, hogy a törvénye, a szó szerinti törvényt magyarázgatva kibúvót talál, de a törvény szellemé szerint nem hajlandó cselekedni. No, a kultúra alapja, hát egyrészt, ez a másik a társadalmi szokások, igen, meghatározza a kultúránkat, hogy mi hogy öltözünk, és nem úgy öltözünk, mint a bantu négerek. Tehát valamennyire régebben ugye mondták, hogy az angolok határozták meg a divatot, hogy hogy járunk, miért ilyen nadrágba és miért ilyen zakóba. a példaképek, történelmi személyek, hogy kik a példaképek. Most az egy új énekesnő a példaképünk, akit szeretnénk utána, én ugye nem igen ismerem ezeket az újakat, de az Elvi Priszli, vagy nem tudom kisoda, szóval azok a példaképek, kik a példaképeink. Valamikor még a példaképek történelmi személyiségek voltak, a mai példaképek pedig lehetnek egy színésznő, lehet egy énekesnő, lehet egy sportoló. Milyen értékeink vannak? Meghatározza az egyéniségünket, a kultúránkat, hogy ki az, aki nekünk példaképünk. Nemzeti irodalom, zene, tánc nem kell, illetve tisztelt a kivételnek, nagyon kevés ember az, aki a régi népi zenéket, a nemzeti zenéket, vagy például akár a csángó zenéket, egyáltalán idézőjelben mondom, elviseli. Tehát egyszerűen, ha ezt, nem ezt az Amerikán keresztül jött négyes zenét halljuk, akkor a fiatalság ugye azt szereti hajlani, azt szerint ugrándozik, tehát föladjuk a saját kultúránkat, azt a méltóság teljes magyar népzenét, azt a méltóság teljes táncot, amit őseink táncoltak. Tehát Európa föladja önmagát. Óriási problémát jelent ez, talán nem is az én számomra, vagy az én korosztályom számára, de a jövő korosztályok számára. Az európai ember értékrendjének alapja a 10 parancsolat volt, amit mondtam, 1000 évig. Nem azt mondom, hogy megtartották, sok visszaélés volt vele, de igenis ez volt. Ma a belső értékrend relativizálódott, és egyéni érdekek szerint változik. Tehát mit jelent ez? Az azt jelenti, hogy mi az én értékem, mi a hasznom, amelyik az előmenetelemet segíti. Hogyha valakit el kell taposni, nyugodtan eltaposok. Ha így kell előre haladnom, akkor így haladok előre. Önmagamat akarom megvalósítani. Hát ez a jövő értékrendje? Ebből lesz az emberiség boldogabb? Csak a nagyhatalmak érdekrendje érvényesülhet. Megdöbbentő az, hogy Kína megtartja a régi értékrendjét. Az Egyesült Államok számunkra vitatható értékrendjét megtartja. Azt a liberális értékrendet, ami nem felelt meg 1000 évig Európának, de most szeretné, hogy mindenki azt szerint legyen. A Mohamedánok megtartják az értékrendjüket. Én Kuwaitba dolgoztam, és mikor eljött az ideje, akkor a ottani Mohamedánok fölkeltek az asztaltól, és a munkahelyen átmentek egy kis mecsetbe, imaterembe, és elmondták az imádságukat, nem szégyelték. Ha a repülőtéren többet utazik, az ember találkozik olyan Mohamedánnal, hogy beteszi a kis szőnyegét, és elmondja az imát. Nem szégyel. Tessék megnézni, hány európai ember teszi össze a kezét, és elmondja az imádságát, akkor, amikor van erre ideje. Tehát mi adjuk fel az értékrendünket? Mi mondjunk fel mindenről? Mi lehet ennek a következménye? Ugye, előbb már említettem, de itt nézzük. A 18. században Hammurapi írta először a törvényeket. Nem volt törvényre szükség, amíg ilyen matriarchális társadalom volt, családi társadalmak voltak. Utána kezdték leírni, tehát Krisztus előtt a 18. században Hammurapi. Én ezt azért mondom, mert a Károly Egyetem jogi karán dolgozom, és a jogászok arra hivatkoznak, hogy az első törvények ezek voltak. De nem a Mózes törvényei voltak, de azok az értékek is szerepeltek, ami isteni kijelentés alapján Mózes gyakorlatilag a zsidó népnek adott. Utána jött a Mózes 10 parancsolata, a dekalógus, és a zsidó nép pedig ezt a Mózes 5 könyvét Tórának hívja. Tehát, hogyha halljuk, hogy Tóra, akkor azt tudjuk, hogy szükenved a mózesi 5 törvénykönyv. Formailag a szadduceusok is ezt tartották, de formailag tartották be, ahogy említettem, a farizeusok ezt kiegészítették a hagyományokkal. Úgy, mint a protestánsok, mi azt mondjuk, hogy csak a Biblia, ugye, és vannak testvérgyülekezetek, akik azt mondják, hogy ezen kívül a hagyományok, amit a szentek mondtak, A Tórában nem azt mondják, amit a szentek mondtak, hanem a Tórában azt mondják, hogy amit az előző proféták mondtak, jövendeltek, azt is figyelembe kell venni. Ma Krisztus előtt a 4. században volt a törvénykönyv, a Septuaginta, azaz Ószövetséget leírták görögül, ez azért volt Septuaginta, mert 77 könyv van, mi megnézzük a Bibliánkban, az Ószövetségben 77 könyv szerepel. A Krisztus után a 3. században leírták azokat a farizeusok által művel talmudi bölcsmondásokat, mielőtt eljöttem, készültem úgy, hogy a Talmudnak az egyik füzetét elővettem, ez 63 kötet, nem néztem át, de valamit átnéztem, kíváncsi voltam, hogy milyen dolgok, teljesen ellentmondó dolgok, vagy az egyik rabbi ezt mondta, a másik rabbi ezt mondta, ugye ebben van az a közismert vicces dolog, hogy szabad-e a Tórát olvasni cigarettázás közben. A válasz az, hogy cigarettázás közben szabad a Tórát olvasni, de Tóra olvasás közben nem szabad cigarettázni. Tehát mondjuk nagyon sok ilyesmi van, de mégis 63 kötetben leírták azt, hogy ők mit tartanának helyesnek, melyik rabinak miatt a tanítása. A Vulgáta, a teljes Biblia latinul, az körülbelül a 4. században, már a 200-as évek végén Krisztus után kezdték leírni, 280 körül, ha jól emlékszem, és 380 körül, tehát a 4. században. De, és 6. században volt a Justitianus kodifikáció, a római jog, ezt azért mondom, mert ma is Európának az ala jogrendje a római jog alapján van, de a római jog előtt volt a teljes Biblia, és a teljes Biblia szellemébe építették föl a római jogot. Igen, fontos ezt tudnunk, hogy ebben az egészben, hogy az isteni kijelentés szerepel, és utána pedig abból levezetve szerepelnek mind azok a törvénykönyvek, amit az emberiség használt. No, menjünk tovább. Törvények. A tízparancsolat 81 szóból áll. Na most ne tessék utána számolni, mert lehet, hogy magyarul nem 81 szóból áll. Ugye én ezt nem saját fejemből vettem, hanem a Kepete folyóiratnak az egyik számába az angol nyelvű tízparancsolat 10 szóból áll, és a 10 parancsolatot, ha betartanánk, talán más lenne a világ. Az amerikai alkotmány 4600 szóból áll, és most tessék megkapaszkodni, az európai együttműködésre, mivel nem tartjuk be a 10 parancsolatot, tehát szabályozni kell minden részletet, mert nincs a szívünkben a 10 parancsolat, 100 000 oldal. Tehát ma az EU előírásai, törvényei 100 000 oldalon vannak leírva. Ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy tartsátok be a tíz parancsolatot. Elvetjük a tíz parancsolatot, és helyette most mi történt? Baj van a nagyvállalatoknál. Szívesen lopják a szellemi információt, szívesen csalnának az emberek önmegvalósításuk érdekébe, szívesen lógnának, nem dolgoznának. Ennek következtében rengeteg ilyen vállalati, egyesületi, magatartási vagy erkölcsi kódexekkel találkozunk. Én például mérnök vagyok, és a FEANI-nak, az Európai Mérnökök Egyesületének van egy magatartási kódexe, hogy milyen szabályokat, hogy ne taposd el okvetlen a beosztott adat, finomabban írják, de ez vagy pedig a másik dolog, tarts tiszteletbe a törvényeket. Tehát próbálják valahogy rendszabályozni az emberek közötti együttműködést, mert ha nem tartják be a tíz parancsolatot, nem törvény a tíz parancsolatot, helyettesítjük. Egy példát egy ilyen amerikai cégnek a magatartási kódexe 100 oldal. Na most mindent leírni nem lehet. A tíz parancsolatban benn van minden, de ha valamit nem írtak el, akkor ez egy kidúvási lehetőséget ad. Tehát milyen irányba megy az emberiség? Elvetve a tíz parancsolatot próbálja most pótolni a tíz parancsolatot emberi módon. Nagyon érdekes ez a felmérés, amit ugyancsak máshonnan vettem, hát a Wall Street Journalnak a cikkéből, hogy az európai emberek általában hogy viszonyulnak ahhoz, mennyire fogadják el azt, hogy Isten teremtette az eget és a földet. A csehek 32%-a válaszolt a felmérés alapján úgy, hogy igen, a németek 56%-a, a bulgárok 61%-a, a svájciak 70%-a, lengyelek 90%-a, USA-ban 86%-a, az izraeliek 60%-a. Tehát érdekes módon Izrael is föladta a Tórának a kijelentését. Tehát így ilyenné válik a világ. Ma délelőtt olvastam Franciaországról, hogy Franciaországban 41% úgy nyilatkozik, hogy nincs Isten, bizonyítható, hogy nincs Isten. Ez az az Európa, amely a keresztény szellemiségnek köszönheti azt, hogy ott tart ma, akkor van, hogy itt egy ilyen fűtött helyiségben lehetünk, és ilyen körülmények között élhetünk.
Magyarok.
A magyarok az körülbelül ott vannak a németek fölött és a bulgárok között egy 60% körül van, aki azt mondja, hogy ő azért valószínűleg tartja, hogy Isten teremtette az eget és a földet. Ebbe a cikkbe, ahonnan én ezt szedtem, nem volt a magyarokról, de más forrásból. Ugye 73% nyilatkozott úgy, hogy valamilyen köze van valamelyik egyházhoz. Tehát sokkal jobb a statisztikák, mint nyugat-európai statisztika. Feladja Európa a tradicionális értékrendjét. Minden jel arra mutat, hogy hajlandó feladni. Nem futott le, ahogy teszenek tudni az EU alkotmánynak az elfogadása, mert nem ilyen ok miatt, a lengyelek ilyen ok miatt nem fogadták el, de a franciák más ok miatt nem, mert ugye a franciák nacionalisták nagy öntudattal rendelkeznek, ők azért nem fogadták el. Az Ázsia és a Mohammedán államok jelentős hányada ragaszkodik tradicionális értékrendjéhez, egyénileg is. Tehát nagyon szép, hogyha harcolunk azért, hogy fogadják el az EU alkotmányba a keresztény múltat, de ez még nem jelenti a keresztény jelent. Mert a keresztény jelent még egy külön kérdés. Próbálok abba az irányba menni. Tehát szomorúan tapasztalhatjuk, hogy az Európába települő mohamedánok is ragaszkodnak az értékrendjükhöz, és nagy viták vannak, hogy szabad egy csatorba és fejfedővel egy arab tanárnőnek bemenni az iskolába, szabad-e a gyereknek ezt használni, és mi toleránsan, hát miért ne? A keresztet levetetik. Az én volt titkárnőm, az kivándorolt az Egyesült Államokba, és mikor kint voltam New Yorkba, akkor meglátogatott, és elmondta, hogy kitiltották az iskolából, mert egy Bibliát vitt be, és följelentették a mohamedánok, hogy bevitte az Új Szövetséget az iskolába, és kitiltották, mert nincs joga egy keresztény irányzatot úgy képviselni, hogy esetleg abban megsérti a többi gyereket. Állami iskola volt. Tehát nem egyházi iskola, állami iskola. Itt tart a fehér ember. No, ez csak egy olyan érdekes kérdés, és talán tanulságos is olyan szempontból, hogy hogy alakult. Tehát itt a pirosak a földgolyónak az északi oldala, a kékek a földgolyónak a déli oldala. 1900-ban a földgolyó északi oldalán lakó emberek 80%-a keresztény volt. Bocsánat. Tehát keresztény egyházhoz tartozónak vallotta magát. 900-ban az északi oldal. 70-ben már csak 56%-a. És ma 2006-ban, illetve hát tavaly 38%-a. Ugyanakkor a déli félteke, tehát Dél-Amerika, Afrika, Dél-Korea, csak hogy ezeket mondjam, 1900-ban 18%-a vallotta magát keresztény egyházhoz tartozónak, 70-ben 44%-a látom, és 2006-ban 62%-a. Minden statisztika, minden kimutatás vitatható. Tehát tessék azért figyelembe venni, hogy az északi féltekén közben a kínai népszaporulat is szerepet játszik negatívan, tehát rontja a statisztikát, ugyanakkor pozitív, hogy az Oroszországban, ahol azelőtt az egész Szovjetunióban nem vallhatta senki magát, vagy nagyon kevesen kereszténynek. Ugyanakkor ma Oroszország vallásosabb ország a kimutatások szerint, mint Magyarország. Ez egy megdöbbentő dolog. Tehát, ahogy látják az ottani állami vezetők, most mindegy, hogy szívből vagy színből, tehát én nem tudom elvirálni, szívből vagy színből, részt vesznek az ortodox szertartásban. Tehát most ugye 6,2 milliárd ember van, amelyiknek ugye nagy része, és az északi féltekén van Kína, tehát ennek következtében az valamennyire rontja a statisztikát, már úgy rontja a statisztikát, hogy nagyon sok nem keresztény van. Dél-Koreában tudják, hogy a legnagyobb református egyház Dél-Koreában van 5 millió taggal. És 900-ban alig volt ott keresztény. Tehát megint ítélet az európai ember számára is, hiszen a statisztikák azt mutatják, hogy mi sorba adjuk fel. És az iszlámtől előre. Tehát a mohamedánok, akik a saját értékrendszerüket megtartják, az a Franciaországban a felekezetek között a katolikusok, utána a második hely a mohamedánok, utána néztem, körülbelül a lakosság 10%-a. Most Franciaország lehet egy olyan 60-65 millió körül, tehát 5 és 6 millió közötti mohamedánok Franciaországban. Németországban ma 3,5 millió mohamedán van. 2020-ban több mohamedán lesz, mint protestáns Németországban. Ha Isten közben nem avatkozik be, és nem fogadjuk el mi azt az értékrendet, ami számunkra egy keresztény ajándék volt. Jelenleg 160 mecset van kupolával, minarettel. Nem mindent engedik még a minarett építését, de a kupolát igen. Tehát 160 mecset. 2600 imahely áll az iszlám hívők rendelkezésére. Bérelnek ilyen régi gyárépületekbe, imahelyeket, és ott összejönnek. Ugyanakkor ott is, és az Egyesült Államokban is adják el a protestáns templomokat. Ugye, ezen gondolkodom, hogy hol volt a legnagyobb református templomunk, ez Egyesült Államokban, Clevelandben, azt hiszem, hogy Clevelandben. És azt a nagy templomot is el kellett adni már, mert nem volt fenntartani, tehát nem tudták fenntartani. Tehát mi keresztények eladjuk a templomainkat, ugyanakkor akik ragaszkodnak az értékrendhez, azok pedig új templomokat építenek, és új imahelyeket bérelnek. Miután a szadducéusokat elhintette Jézus, egy törvénytudó farizeus ment hozzá, megkérdezte, melyik a nagy parancsolat a törvényben. Most már próbálunk túljutni a mózesi törvényeken, Illetve hát a Mózes is leírta a saját törvényébe a nagy parancsolatot, de ezt a zsidóság elfelejtette. Nem tudom, hogy tetszik-e tudni azt, hogy a 10 parancsolatot a szabdíciusok úgy fogták föl, hogy az csak a zsidó-zsidó viszonylatában érvényes. Tehát a szabdíciusok egyértelműen, a farizeus is hajlott erre, tehát ne ölj, az nem azt jelenti, hogy a másik embert ne öljen meg, hanem a zsidó honfitársamat ne öljen meg, kivételt, aztán felsorolták, hogy mikor még azt is szabad megölni, de annak valami nagyon komoly oka lehetett. És egyébként a törvény nem úgy szól, hogy ez általános érvény. És ezért hozott valami csodálatos forradalmi újat a nagy parancsolattal Jézus Krisztus. Amikor ugye azt válaszolta, hogy szeresd az Uradat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes elménből. Szeresd fel a barátodat, mint te magadat. Jézus Krisztus általánossá tette. Nem hangsúlyoztam, de talán érzékeltettem azt, hogy ugye van a szó szerinti törvény, és mindaz, ami a törvény fölött van, az az etika, az általános erkölcsi kérdés. Tehát ami a törvény fölött van, az etika. Ez elszakadt gyakorlatilag Hammurapi után, már fölkiáltottak a görög filozófusok is, hogy valahogy külön kell kezelni az etikát. Szokrátész használta először azt a szót, hogy etosz, tehát Szokrátész idejében, ez lehetett Krisztus előtt 300-ban, ha jól emlékszem, ő azt mondta, hogy igen, már külön kell választani a törvényt az etosztól, az etikától. Mi történt? Jézus Krisztus azt mondta, nem, ez egy a nagy parancsolatban. Tehát az több a törvény, tehát a mózesi törvény, tessék úgy ezt a mózesi kijelentést, mert Mózestől származik, azt idézte Jézus, azt mondja, tessék az etika és a törvénye. És nagyon sokszor tetszettek hallani, hogy ne ő, ölhetem a munkatársamat, a hitves társamat, a gyerekemet szóval. Jézus Krisztusi értelmezésben igen, nem a szó szerinti, hanem a szellemi értelmezésre. Na és ugye azt mondja, szeresd tele barátodat, mint te magadat. Hát ugye a jó farizeus, a törvénytudó, ki a tele barátom? Ki a tele barátom? Aki farizeus az, hát azt szeretném, persze, mert egy nevező vagyok. De hát ki az én tele barátom? Ki az én tele barátom, kérdezte egy törvénytudó farizeus. Jézus válaszol, elmondta az irgalmas samaritánus történetet. Én nem mondom el a történetet, ezt Simon András, egy grafikus barátom készítette ezt a rajzot. Ez ugyancsak a kényes gondolatvilágukat támadta meg a farizeusoknak, amikor Jézus elmondta. Egyébként a farizeusok és a igazi zsidók, a samaritánusokat nem sokra beszélnek. Hát, és Jézus ezt azután mondta, egyik feltevésen, miután nem fogadták be Samáriába. Mert ő, mikor Jeruzsálembe akart menni, nem azért nem fogadták be, mert Jézus nem fogadták be, hanem azért nem, mert pont Jeruzsálembe akart menni, és állandó konfliktus volt a samaritánusok és a igazi zsidó jeruzsálemi között. Na most, itt arra adott példát, hogy az a senkire becsült ember mennyire különb volt ahhoz a sérült, kirabolt, egyszerű emberhez, mint a lévita, aki a formai törvényt tartotta. De Jézus Krisztus végig ezt próbálta magyarázni, hogy nem a formasága döntő, hanem ami a szívedben van, ami meghatározza tulajdonképpen a te értékrendedet és önmagadat. Kérdés az, merre haladsz, európai ember, merre haladsz, te merre haladok én? Feladjuk-e azokat az értékeket, amely által Európa sok bűn ellenére és a világ vezető föld része volt? Feladjuk. Személyesen is elfogadjuk, elfogadod-e a Jézus által nekünk adott nagy parancsolatot? Ez legyen a mai kérdésünk, hogy én hogy állok személy szerint ahhoz az értékrendhez? A politikusok, ugye a Sanhedrinbe, Brüsszelbe, azért, nem majd csúnya szót mondtam, tehát azért merik kihagyni az alkotmányból, mert én, te és a másik 300 millió európai ember már magába feladta a régi értékrendszer. Tehát legyen a mai kérdésünk az, mert szeretnénk, hogy az is a múltunk is legyen benn, de legyen Európának jövője, nekem is, gyerekemnek, unokámnak, dédunokámnak legyen jövője, hogy térjünk vissza a régi európai értékrendhez, amit Jézus Krisztus úgy adott a nagy parancsolatba, hogy szeress fele barátodat, mint te magadat. És ezt nem világ megváltó gondolatként kell kezelni, hanem otthon, a hitveseddel, a férjeddel, a gyerekeddel, a szomszédoddal. Csak a Magyar Biblia fordítja úgy, és nem akarom általán nagyon tisztelt Károly Gáspárt ebben bántani, különböző nyelvű fordításokban nem a telebarát szó van, egy nagyon szép, csodálatos szó, de félre magyarázhatod, aki melletted van, a szomszédod, a melletted lévő. Tehát aki pont arra szorul rá, hogy szeretettel fordulj hozzá. Tehát ez így a fele barátod szabad így gondolni, de avval kibújhatok, hogy hát ő nekem nem fele barátom, mert ő nem zsidó, vagy nem református, vagy nem, ő nem az én családomhoz tartozik. Mi a személyes értékrendünk? Mit tartasz te személyes értékednek? A családodat, vagy a karrieredet? Ez egy nekünk, mérnököknek, világban lévőknek egy alapvető kérdésünk, hogy na, mennyiben fontos számomra a család, mennyi időt tudok a családnak annyi adni, és mennyi időt tudok gyakorlatilag a karrierem érdekébe a világnak adni, a megélhetésem érdekébe, a házépítésem érdekébe. Mi a érték? Nem nekem kell válaszoljatok. Szívetekbe, gondoljátok végig. Hazamenve, hogy mi a te értékrended, mi a fontos számodra? Számodra az, hogy mosolyogjon a feleséged, a hitvesed, mosolyogjon a gyermeked, érezve a te szeretetedet, vagy pedig törvényeskedsz vele szemben. Elfogad értékeket, vagy relatív értékeid vannak, mint a templomban imádkozó farizeusnak. Ugye Jézus a példát mondta, mikor a farizeus úgy imádkozik, hogy Uram, nem vagyok olyan, mint az a vámszedő. Igaz, hogy az a vámszedő az ember volt, de a vámszedőben de így értékeljük magunkat. Nem vagyok olyan, mint az a liberális, nem akarok neveket mondani egy pár politikusra, akit szívesen apostrofálnék én is, hogy én nem vagyok olyan, mint ő. De tessék ezt megengedni, hogy nem, ez a relatív értékrendszer. Mikor úgy értékelem magamat, hogy én egy Adonis vagyok, egy erős vagyok, attól függ, hogy ki mellé állok. Ugye? Mert hogyha az Erdei Zsolt mellé állok, akkor én egy nyomorult ember vagyok. Ha viszont egy vézlet kis gyerek mellé állok, akkor én vagyok az elég. Mely értékeld magadat, hanem Jézusi szemlélettel értéked meg. Milyen értékrendszer, mi fontos számodra? Van egy nagyon kedves könyv, a Kis Herceg, amiben Antoine de Saint-Exupéry azt mondja, hogy jól csak a szívvel lát az ember, mert ami lényeges, az a szemmel láthatatlan. Szeretném, hogyha a mai előadásomban, ha nem is sok maradnék, talán ez az egyik mondat lenne, amit jegyezzünk meg, hogy igazán jól, mikor a másikat megítélünk, akkor próbáljuk a szívünkkel megítélni. Egyrészt magunkhoz hasonlítani, én vagyok úgy a gyerekeimmel, ugye három között már nyugdíjas, tehát unokáimmal, öt déd unokámmal, hogy hát magam ne, és vajon én, akkor, amikor annyi idős voltam, mennyivel voltam külön, mint ő. Ez a szívvel való nézés. És befejezésül pedig szeretném, hogy a tíz parancsolatot így lássátok, ahogy Jézus is értelmezte, hogy a szívetek uralja a tíz parancsolatot. Köszönöm szépen a figyelmet, de ugye azért mertem mondani, hogy tessék közbeszólni, mert olyan szövegem van, hogy nem lehetett közbeszólni, mert nem hagytam. Tehát akkor most tessék szívesen kérdezni, provokálni, bántani. Ha tudok, akkor válaszolok, ha nem, akkor pedig elmegyek egy pohár vizet inni. Tessék szívesen.
Mi is az oka vajon annak, hogy ezt a kultúrát elvetjük? Az okok. Hiszen sokkal befogadjuk az iszlámot, nem csak az iszlámok itt most Európában, hanem ugye a nyugati ember is hajlik sokkal inkább egy keleti vallást.
Jó, mondom. Ugye van egy olyan mondás, hogy sohasem hittek annyi mindenben az emberek, mióta nem hisznek Istenben. Tehát ez egy szép mondat, de mondták a kérdésre. A kérdés azt szeretném válaszolni, hogy egy neves magyar filozofussal volt egy vitám, de ma is azt mondom, a francia forradalom óta az történt, tehát az igazi értékrendszer tönkretette. Valójában az egyház bűnei miatt a főpapokat elsöpörték, de utána a tiszta kispapokat is. Egyszerűen nem véletlen, hogy ma Franciaországban 41% a lakosságnak az mondja, hogy nincs is. Na most, amikor ez megtörtént, utána ez azok a hatalmasságok, szellemi hatalmasságok, kihasználták most az iparosodás következtében, ugye utána jött az iparosodás, jött a piacgazdaság. Na most sokkal jobban lehet manipulálni az embereket, hogyha nem egy értékrendet, nem ezt tartodnak, hanem szét kell választani, szekularizálni kell, nem szabad, hogy együtt legyenek, megzavarni, manipulálhatóknak akarja tenni. Tehát a minden áron való üzleti értékeket képviselő szellemiség, amelyik hát Európába kezdődött, de Európából elment fehér és nem fehér emberek, igen, szabad mondani, mert a négyet nem szabad, a black nem szabad mondani. Tehát a fehér és a nem fehér emberek, azok minden áron akkor tudnak profitálni, hogyha tönkretesszük a te értékrendszer, tehát az én értékrendszeremet, hogyha megszüntetik azt, hogy annyi ember összejöjjön, hanem ő azt szeretné, hogy külön szeparálva legyen, és az egyik a hindu elmélyülés, amelyik abszolút negatív, mindenben beletörődő, vagy az iszlám agresszivitás, az iszlám térhódítását, iszlám is bizonyos mértékig a mi bűneinket vette át, a keresztes hadjáratok bűneit, vagy a nem keresztes hadjáratoknak a bűneit. Tehát az emberi bűn következménye az, hogy az értékrendszere a világhatalmasságnak most az anyagi értékrendszer. A profit, akinek van egy milliárdja, szeretne két milliárdra, tehát ez egy léthetetlen. Tehát ennek következtében manipulálni kell az emberiséget, az alapértékrendszert tönkretenni, és fölmutatni különbözőt. Most majd jönnek a buddhisták, vagy a nem tudom, kik ezek, akik a csengetjúval mennek, azt hiszem... Különbözők. Vagy akár a protestánsaknál a különböző irányzatok, amelyik néha kiderül, hogy egy üzleti vállalkozás. Tehát biznisz, biznisz, biznisz mindenek felett, tehát ez az alap. És mi, akik, hát még emberek vagyunk, hajlandók vagyunk arra, hogy beállunk ebbe a sorba, a mi Sanhedrin tagjaink, és bizonyos mértékig a háttér, azt mondja, hogy hát ugye az egyik, a kollaboráns szabdiceusok azt mondják, hogy hát hagyjatok, én megszedtem a pénzemet, csönd legyen, béke legyen, ne üzöngjünk. A másik meg azt mondja, hogy én elvonulok a direkt politikától, ezek voltak a farizeusok, hanem én filozofálgatok jobbra-balra, én magyarázom így a Tórát, magyarázom úgy a Tórát, tehát egyszerűen a valódi értékeket, hát most megy tönkre a falu, ahol még inkább értek az értékek. A városodás következtében idegen, nem tudatik a szomszédházba, tehát nincs a megtartó erő. És a kereszténység nem egy individualistának való, az közösségi életet kíván. Tehát ezt kell szétrombolni, és akkor manipulálható, mert akkor eladható a nem tudom melyik szuper lemez, eladható a pornófilm, mert nincs értékrendszerem, és menekülök, mert valami hiányzik, és akkor menekülök, és hallgatom villamoson, autóbuszon mindenütt, csak azt hallom időnként, azért mert nem akarom önmagamat sem meghallani, menekülök magam elől is. Tehát ez a, és akkor jönnek ugye azok a proféták, vagy álproféták, akik azt mondják, mély egyen magadba, és csak buza szemet egyén, és családomban van, aki növeszti az én különböző bogyókat, és akkor azt hiszi, hogy boldog, de akkor kiderül, hogy nem boldog, de már manipulált ember, már nincs meg a saját érték. Nem tudtam teljes választ adni. Nagy erő a sátánnak az ereje, és tudomásunk szerint a Földön 60-as kapott. Tehát ki lesz a győztet? Hadd mondok egy pozitív dolgot, holnap itt fog szolgálni ugye Berkesi Gábor, ma istentiszteletet tartott, és azt mondta, hogy érdekes, hogy egy szó nincs a Bibliában. És ebben szeretném befejezni. Reménytelenség. És erre hát mondtam, hogy jó, hát papi beszéd, utána nézek, mielőtt ide jövök, hogy idézhetem, hát megnéztem, ide van a konkordancia, és 160 helyen van a reménye, különben reménység, reményteli, minden. Nincs, reménytelenség nincs. Tehát reméljünk és higgyünk, tehát legyen a mai befejező gondolat. Higgyünk abba, hogy igen, hatalmat kapott a sátán, de Jézus Krisztus hatalmasan legyőzte a sátánt és halált. Te ismersz úgy, hogy kérdezhetsz. Mert kiderül, hogy én papos beszédet mondtam, vagy pedig tényleg kisebb, amit mondtam.
Tulajdonképpen én azt szeretném felvetni, hogy elsősorban a saját életünkben kell, hogy megéljük a 10 parancsolatot, a Jézusnak a beszédét, szeretetét, de együtt, közösség, mi az, ami kifelé hathatósabb, eredményesebb tud lenni. Iszonyú nagy a rontás, és ez nem csak nálunk, hanem külföldön is. Van egy kanadai barátom, akivel minden hónapban egyszer egy órát beszélgetünk, és döbbenetes dolgokat mond el, hogy például már eljutottak oda, hogy a Mohamedánok megtiltották, illetve megszavaztatták, hogy nem szabad harangozni, mert az zavarja őket. Aztán ugye az egyneműnek házassága, és így tovább lehetne sorolni, és ő azt mondja nekem mindig, hogy ez csak idő kérdése, hogy ez nálatok is így fog bekövetkezni. Majdnem letettem a telefont, hogy ki ilyeneket beszél, és megdöbbentem, és szinte térden állva könyörögtem, hogy Uram, mi a teendő, mit lehetne tenni, mit lehetne összefogva mondani és csinálni. elhangzanak a politikai programbeszédek. Még, és most bocsánatot kérek, még a jobb oldal részéről sem érzek, látok, hallok annyi olyan jellegű beszédeket, ami ezt a mi régi ősi hagyományainkat, értékeinket tudná tolmácsolni, továbbadni, és bennünk ez újra és újra meggyökerezni.
Röviden próbálok válaszolni, mert nem tudok már válaszolni, azért rövid vagyok. Tehát az egyik az, hogy úgy néz ki, hogy az emberiségnek katarízis kell. Nem véletlen, amikor a reformáció jött, előtte sötét középkor volt, és úgy nézett ki, hogy gyakorlatilag a krisztusi értékeket gyakorlati bizniszé váltották a bűnbocsátó cédulák, ami minden. Akkor megkérdeztél volna valakit, hogy hasonló problémával, hogy hogy látja a kiutat, azt mondta, hogy nem látja a kiutat. Ha megkérdezte volna valaki 30 évvel ezelőtt tőlem, hogy 30 év múlva itt Budaörsön így beszélgethetünk-e Krisztus tanításáról, akkor hát azt mondtam volna, hogy hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert az úgy látszik, hogy a Szovjetunió legyőzhetetlen, és egyszerűen igaza lesz, hogy már 30 év múlva nem, hogy nem épülnek új templomok, hanem kiüresítnek a templomok. Mi történt? A Szovjetunió úgy eltűnt, hogy azt se tudjuk, hogy miért tűnt el. Sejtjük, hogy a gazdasági összeomlás, meg minden. Istennek tetszett, hogy ezt a nagy hatalmat eltüntesse. Tehát itt nincs más, mint egy katarízis, tehát egy teljes emberiségi csőd, hogy ez mivel jár. És valóban az utolsó idő jelei ez, hogy ilyen állapotban jutott az emberiség, vagy nem. Isten hatalmas annál, hogy ha holnap tetszik neki, akkor összeomlik az a világrendszer, amelyik ma mindenek felettének érzi magát. Én nekem tegnap csodálatos napom volt, mert egy olyan ügy volt, valahol százszor építettünk egy ifjúsági, nem csak ifjúsági, egy nagy konferenciatelepet, mindegy, egy baleset következtében, aki az ügyben legártatlanabb volt, azt el akarták ítélni. Nem tudtam más csinálni, mint imádkoztam érte. Hát most már másfél éven keresztül. Hogy Uram, te tudod, hogy ő egy tiszta ember volt, és mindent a nyakába akarnak varni, mert ő neki nem volt pénze, hogy megfizesse a szakértőket, és nem tudtam más csinálni. Ezt tudtam, hogy imádkoztam érte. Tegnap 11 órakor felhívott, hogy felmentették a táblabíróságon, felmentették, csak azt tudtam mondani, halleluja Uram, te vagy a hatalmas, és nem a sátán, és nem azok, akik pénzzel, korrupt módon próbálták megvesztegetni a szakértőket. A bíróra nem merem mondani, mert azt nem mondhatom, de a szakértők adtak olyan véleményt. Tehát a mi Istenünk messze hatalmasabb annál, mint amit elképzelnénk, és a mi bűnünk és gyengeségünk az, hogy nem merjük ostromolni imádsággal. Tehát imádsága nem csak a Jerikó falait lehetett kürtözéssel ledönteni, hanem rendszereket lehet összeomlasztani imádsággal. Tehát én abszolút bizodalommal vagyok. Bűneink miatt kaptuk ezt a szörnyűséget, mert lehet, hogy ez rosszabb, mint hogyha nyomorúságosabb gazdasági helyzetben lennénk. Hát ezeknél a multinacionális cégnél dolgozó fiatalok hát úgy ki vannak zsákmányolva, hogy egyszerűen csak kicsavarva az életük. Hívő testvéreket ismer, este 8-kor úgy támoljok haza, hullafáradtan. Mert egy teljesen reménytelen rendszer, és miért? Boldogabb? Boldogabb ez a társadalom, mint adott esetben a nagyapáink vagy az apáink társadalma? Központi fűtése van ma is. dinamikus világít. Na és, tehát ezt tudom mondani, hogy Isten hatalmasabb annál, ő tűri, miért tűri, nem tudjuk, nincs rábízva, de számomra egyértelmű, hogy Isten akar egy tolvonással összeomlani. El fog tűnni. Az Egyesült Államok, hogy most az jó vagy nem jó, hogy kínaiak le fogják győzni, vagy nem győzik le, vagy még előtte lesz egy iszlám hatalom, nem tudom. De Isten úgy ismertem meg kicsiben és nagyban, kicsiben a tegnapi eset, és nagyban akár a Szovjetuniónak az összeomlása, ami hihetetlen volt, hogy Isten olyan hatalmas, hogy ilyen. Megszünteti ezt a libertinizmust. Tehát rosszabb minden liberalizmus. Nézzük az új törvényeket, hogy most már pornófilmet esetleg engednek 14 éves gyereket készíteni. Van egy ilyen törvényjavaslat, ami most vitatkoznak Magyarországon. EU ajánlás, a Sanhedrinről ajánlották. Borzasztó. Borzasztó. Tehát nem tudunk már csinálni. A mi szükségünkbe is nagyon fontos, a mi családunkon belül maradjon meg az értékrendszer, és ha minél több családban ez az értékrendszer megmarad, akkor nem a Sanhedrin győz. Tehát tudod, hogy nem egy biztos válasz, de a legbiztosabb válasz, hogy az Úrunk látja, hogy mi van. És az Isten szerette. Én úgy ismertem meg. Mikor ütéseket kaptam és csapásokat, később rájöttem azt, hogy ez is az ő szeretetéből volt. Kérdés. Nálasz. Vizsgáljuk meg a saját értékrendszerünket, próbáljuk a saját kis körünkbe, és nem a világ. Egyetem, én próbáltam arról is mondani nagy dolgokat, de döntőbb az, hogy a mi szívünkben mi van, a mi kis körünkben mi van, a mi kis gyülekezetünkben mi van. Elnézést kérek meg. Messze-messze bevallom, hogy volt egy rövid változat, de így láttam, hogy a tekintetek azt mondják, hogy szabad a hosszabb változatot elmondani, úgyhogy ezért a hosszabb változatot. Köszönöm szépen, figyeljünk át Ádám kérdéseket.
Köszönjük szépen. És azt is, hogy a hosszabb változat hangzottál. És akkor, hogyha itt bejelünk, nem tudom, hogy ki az, aki még nem járt itt, akkor látjuk azt, hogy itt azért van egy kis sütemény, meg meles teát is lehet inni. Úgyhogy én megköszönöm a professzor úrnak az előadások és a bűnösségét, ami azt gondolom, hogy illetve hát az előadás is, de így a kettő együtt. Ez itt legalábbis számomra nagyon nagyon volt. Én is gondolom, hogy nagyon itt vagyunk. Nagyon szépen köszönjük. Egyáltalán az, hogy ezt a délután kizetszánt a gyülekezetünk számára.
Örömmel jöttem, mert mondtam, 14 éve voltam itt utoljára ebben a gyülekezetben, és a másik csak annyit mondjak, hogy egy érdekes, egy pozitív dolgot. Mikor a Mérnök Akadémián fölmerült, hogy megválasztanak az etikai bizottság elnökére, akkor felálltam és azt mondtam, hogy kérem szépen, én keresztény vagyok. És gondolják meg, hogy engem választanak meg etikai bizottság. És azért akarunk téged megválasztani. Hitem, hogy Jézus Krisztus nélkül nincs etika. Vannak különböző etikai irányzatok, tehát a filozofusok azért művelnek ilyesmit, de az az etika, amelyik az emberiségnek megoldást adna, az csak egyedül Jézus Krisztusban lehetséges.
Köszönjük szépen még egyszer, és akkor mindenkit hívok, és bátorítok, hogy jöjjünk ide a templom oldalon sorolni, hogy is hozzunk.
És szabad kérdezni négy szem közt is olyan, amin. Ne esetben nem tudok válaszolni.